Szülőanyám állítása szerint ragyogó szemű kiskölyök voltam. Eleven, mint a csík, de sovány, kicsi és fekete. Hogy úgy mondjam, családi nevemnek megfelelően csak ugyan Sinka. Tudnélik, a betegeseket és a nagyon szegényeket nevezik így. Hogy miért Sinka az, aki szegény, nem tudhatom. Vannak, akik egy régi istenséggel hozzák kapcsolatban. Viszont vannak olyanok, akik már sokalják ezt a rangot a Sinka névből. Minden esetre a fogarasi három Sinka eredete a döntő. Három falu, és mind a három Sinka. Nagyon szegény vidék lehet az, úgy gondolom, mert mondanom sem kell, én amellett maradok, hogy a nagy szegénység sinkai állapot. Sőt, ezt a gyermekkorommal bizonyítani is tudom. Mint kisgyerek, nagy kaningben jártam ugyanis, s eme lenge viseletemet csak akkor változtatták át nadrággá, mikor ősszel már nagyon aláfúkált a szél. Születni szalontán születtem, a nagy Csegőd utcában, a Bozsárféle házban, abban a szobában, ahol Mados Zsuzsa nagyanyám meghalt. Anyám vallomása szerint az érthetetlen dolgok egész sorozata történt, amikor születtem. Így beszélte el. Szél fújt. Este volt. Esőcseppek suhogtak, az utca ajtóban két kicsi rongyos gyermek sírdogált. Anyám kiment, bevezette a két gyereket, megvacsoráztatta és lefektette őket. Éjjel arra ébredt, hogy sírt nagyon megint a két gyerek. Felkelt, hogy megvigasztalja szegényeket. Nem találta őket sehol. A sírás most már a fészerből hallatszott. Vette a mécset, s utánuk ment. Sehol senki és semmi. A sírás most már a pallásról hallatszott. Felment a létrán, bevilágított a pallásra, s bekiáltott. Gyertek elő, gyerekek! Semmi hang. A pallásajtó bevágódott, a mécs elaludt, s anyám ájultan csúszott végig a létrán. Mikor magához tért, látta, hogy a kiskertben két tenyérnyi rózsákat nyitott ki minden szál krizantém. Akkorra hazagyalogolt apám Gyuláról. Anyámat betámogatta, s a szoba földjére én azonnal hazajöttem. Apám leszakadt a kert végibe, átkiabált az öreg Bercenét. Az jött, és elmetélte a köldökömet. Jó hosszúra sikerült. Egész 14 éves koromig azért volt nekem kettő abból a valamiből, amire az angyalok is kacsingatva néznek. Születésem után anyám nem mert maga maradni. Apám tehát egy Szemes Mihály nevű komájával minden este hazajárt, hogy elfogja a két titokzatos vándorgyereket. Három hét múltán ugyanis újra sírtak az utca ajtóban, és utána újra a palláson. Akkor már szerencsésebbek voltak. Anyám a kémény háta mögött nagy fazék lekvárt, lelt. Bele volt ágyazva mélyen a pallás paticsába. Csodálkoztak, és levitték. Akkor vették észre, hogy én a bölcsőből eltűntem. Az ágy alatt leltek meg, kibontott pólyában. Aludtam, mint a tej. Azon túl nem sírt soha többé a két vándorgyerek. A Bozsárféle ház régen malom volt. A bábámat Kalmárnénak hívták, és a kiskertben a krizantémek veresek voltak. Azt mondanom sem kell, hogy én a lekvárból nem ettem. de a fazokat anyám még ma is féltve őrzi. Hogy aztán miként ment el az a néhány év, amire én csak tiltul emlékezhetek, nem igen tudom. Én csak annyit tudok, hogy néha bent laktunk szalontán, néha meg kin, egyik vagy másik tanyán. Úgy, ahogy apámat a sors hányta vetette ide-oda. Vasaparasztoknál szolgált akkordájt, s néha csak egy karám vagy egy rossz supa volt az egész menedéke. Télen, szinte orosz télben, nyáron meg öldöklő forrásban. A magyar síkság rejtelmes föld. Télen megfagynak a varnyúi, nyáron meg megőrülnek. Mintha nem a népe jött volna Ázsiából, hanem maga Ázsia jött volna a népével ide. A tavasz mindig ragyogó és rövid volt, és temérdek szél fut. A kenyeret csontá szárasztotta, de a kottyanók és laposok levit nem bírta mégse kiszikkasztani. Azok megmaradtak egész nyár középig, mint a magyar egyhangúság vizei sűrűn benőve ragyogó locsogókkal. Mikor már kopott a szíkről a gyep, a birkák hasig vízben álltak a kottyanókban, s úgy falták a locsogót. Igen, ebben az egyhangú ázsiai tájban pásztorkodott apám. Ha volt lakható tanyája a vasaparasztnak, akkor kint laktunk azon, ha meg nem volt, benn szalontán árendás házban. Ebből az időből emlékszek a Malom utcán, a Kajtorházra, a Kölesér mellett, az Ignát házra, a Titipalló véginél meg a Megyeriné, idesnéni házára. Ha jól tudom, pedig jól tudom, tavasszal mindig kiköltöztünk, ahol apám lakott. Mikor hova? Néha a Szűcs tanyára, néha a Vak nagy tanyára, a Galuskás Balog tanyára, Szélső tanyára, Tokai tanyára, Közbülső tanyára. Szóval így költözgettünk akkoriban ide-oda. Azokból az évekből pár bojtárunkra jól emlékszek még ma is. A felső gatyás Szabó Károlyra. A Kajtorháznál láttam őt először. Tomboló hóviharban toppant be hozzánk. Apám küldte haza kenyérért a közbülső tanyáról. Bekopogtatott. Megállt. Köszönt. Megmondta, hogy kicsoda, és azt, hogy apám most fogadta meg téli bojtárnak. Megmutatta a kenyeres zsákot, hogy íme ismerje meg anyám. Az apámé a zsák, onnan jön, nem hazudik. Megvárta, amíg kiolvad rajta a fagy. Lerázta a bepustolt szűre gallériát, aztán leült, passzújlevesből jól megvacsorázott. Utána anyám elpakolta a zsákba a kenyeret, és a kiküldendő dolgokkal, s Szabó Károly megint köszönt, s eltűnt a hóviharban. Amint utána néztem az ajtóból, éppen ment át a lámpafényben az ablak alatt. A hóvihar még mindig kavargott. Bő, zsíros felső gatyája szíjjal le volt csatolva a csizmája szárához. Mikor újra találkoztam vele, már én is régen bojtár voltam. Ismertem még Barta Pistát, Fazokas Jankót, Ácslait, a Klánétost, Kéri Jankót és Csupró Gyurkát. Akkoriban minden vágyam az volt, hogy egyszer én is bojtár lehessek, hogy hordhassam a kenyeret a hóviharban, hogy nyáron a beázott nagy kalapomból át az én arcomon is folyhasson az esőlé. És egy picikét se kellett erőlködnöm, hogy egy pár év múlva ezt elérhessem. Mikor annak idején édesanyám a cselédkönyvet kiváltotta a számomra, azzal az érzéssel fogtam a kezembe, hogy na, ha valaki valaha győzött, az a valaki akkor én vagyok. Lám, mennyire igaz az, hogy Istennek még a bolondságai is bölcsebbek az emberek bölcsességeinél. Jól megvakargatta a faromat egyik-másik tisztelt gazdám, beletaposott minden meggyalázásba, átvonszolt az élet sok-sok küzdelmén és gyalázatán. Közben néha-néha megkérdezte, hogy viszket-e még? S én hiába bizonygattam, hogy nem, uram, nem viszket soha többé, rám se hallgatott. Csak vakargatta tovább, míg csak be nem teltek az ő nagyszerű és furcsa játékai. Akkor kiemelt a sárból, és ezt súgta. Ha még tovább vonszollak ilyen iramba, azt már nem bírod ki. Így hát lassítom az iramot, s elbocsátlak. Azt, ami viszketett rajtad, nagyjából leveredtem. Mehetsz. Ezentúl rajtad áll, hogy a haládi zsidó ökrejéig süllyedj, vagy fölül emelkedj azon a gezemicén, amit én tévesen embernek neveztem el. Azt azonban ne felejtsd, hogy én ott leskelődök a sarkadban mindig, s újra megvakartatom a farod, ha ne talán piros nadrágba kácsingóznál. Duzzogok is emiatt sokszor magamban. Mert látnom kell, hogy minden kis taknyos odajuthat bátran az élet nagyszabójához, s ott csinosan, mérték után megkapja a piros nadrágot. Bizony-bizony sajnálom, de be kell látnom, hogy azok mégis másmilyen emberek, mint én. Először is, azok nem vakartattak meg, mint én, s másodszor, nem a bozsárféle házban születtek bába nélkül, félelmes és érthetetlen dolgok közepén. Az ollót is bizonyosan fertőtlenítették, mielőtt elvágták volna a köldöküket. Mióta azonban rájöttem arra, hogy ők az élet szánalmas gyaloghuszárjai, nem bánt ez a nadrág ügy. Nagyon piros és nagyon rikít, és nem áll jól nekem. Én, az én Istenem bölcsességeiből azért vakartattam meg, hogy más legyek, mint azok. Hogy nyugtalan, rohanó lovas legyek, ne szánalmas, törpe gyaloghuszár. Azokból az évekből nem sok feljegyezni való akad. Mit tudjon a totyogó, pihés kis vadruca? Legfeljebb emlékszik csak a vizekre, s arra, hogy jó volt neki a béka lencse. Vagy a kicsi farkas mire emlékezzen, ha csak arra nem, hogy eleltén fergett egy-egy zsombok távolságáig, játszott a reálhajló nádbottal, felfelüvöltött a kék égre, amiről nem tudta, hogy micsoda. Aztán harmadtól csatakosan megkereste anyja vackát, s vinnyogva forgolódott benne, míg fel nem melegedett. Azt, hogy mégsem vagyok éppen vadruca, avval akarom bizonyítani, hogy valamire azért mégis emlékszek. Dirib darab kis dolgok ezek. Csak azért említem meg itt őket, nehogy valaki rám foghassa azt az esendő, trotyli állapotot, ami a kis vadrucáknál uralkodó. A legrégibb emlékem kicsi esett. Egy nagy tölgyfa bölcsőben feküdtem, s a bölcső piros kendővel volt áttakarva. Csend volt. Én szundikálhattam. Édesanyám elment valahová, vagy szokása szerint összeszedte a foltozni való gúnyát, s kiült az utcára varrogatni a többi asszonyok közé. Ő is asszony volt, s mikor valami jó ízű pletykába került, nem igen dugta be ő se a fülit. Elég az hozzám, hogy feküdtem a bölcsőben a piros kendő alatt. Az ablakon át besütött a nap, rá éppen a bölcsőre, s a ritka szövésű kendő alatt csodálatos fény keletkezett. Néztem egy darabig, aztán belemarkoltam. A kezem piros lett, visszahúztam, és megnyaltam az ujjaimat. Gondolom, a szilva cibere juthatott eszembe, azt nagyon szerettem, bár attól mindig hascsikarást kaptam. Azt nem tudom, hogy mennyi ideig játszottam a veres sugárral. Én csak arra emlékszek, hogy a végén talpig belecsavaróztam a kendőbe. A bölcső egy darabig imbolygott ide-oda, aztán, mint rendes bölcsőhöz illik, felborult. Alámaradtam. Nem kevés ideig fekhettem ott, mert a végén újra elaludtam. Elaludtam, igaz, de elébb a véleményemet rábíztam a piros kendőre. Csodálatos, hogy azóta mindig az a véleményem, hogy a világra gondolok, s a világban egy néhány embertársamra. Nem tudom, édesanyám mit gondolhatott, mikor összeszedett, de később többször mondta, hogy jobb lett volna, ha a bölcső vége akkor a nyakamra esik. Néha nekem is van ilyesféle gondolatom. A világból lám az volt az első fény, amiről tudok, s az is felborított, akkor, amikor még nem is voltam egészen 3 éves. Hát biz ez nem olyan nagy esemény. Sok gyerekkel felborult már a bölcső, sokan még alá is fulladtak. Na de éppen itt a bibi, az, hogy én nem fulladtam alá. Egyszer meg, akkor már nagyobb bacska voltam, kín, csóklaposon, szép nyári délután hűsöltem a Supa legyei között. Apám odaszólt, hogy le a kaninggel, azonnal, s megyünk bárányt fürözteni. Alig pár száz lépésnyire volt a korhány. A lusta bárányokat még odáig is alig-alig tudtuk elpulisztatni. Ott a meredek parton leszorítottuk őket egész a vízig. Apám rám parancsolt, hogy menjek át a túlsó partra, hogy amit ő bárányt bevet a vízbe, arról ne engedjem kimászni. Jó, jó, értem én ezt is. Megfürödtem én is, addig sokszor a korhányban. No, de nem azon a helyen. Ott mély volt az az én nagyságomhoz. A víz meg anélkül is gyorsan folyt. Vakaróztam és húzódoztam. Apám már bevetett vagy 10 bárányt a vízbe, s azok nyögve, mekegve úsztak a túloldal felé. S én még mindig nem mozdultam. Gondolom, hidegeltem a vizet. Ám apám nem hidegelte. Arra emlékszek csak, hogy valami nagy lendületet kapok. Slocs, eltűnnek a kékegek. Mikor felnyitottam a 2 szemem, annyit tudok csak, hogy tele volt a 2 markom iszappal és vízi csigával. Apám ott térdelt mellettem, és nyomkosta a hasamat. Az történt ugyanis, hogy a víz alásodort egy fűszfabokornak, mielőtt még felbukkantam volna. A víz szélit nagyon szeretik ezek a lírai bokrok, s ha jól megy ott a soruk, szélesen beleterpeszkednek a vízbe. Apám, amikor látta, hogy búcsút óhajtok venni szép hazámtól, nem sokat teketóriázott, hanem csizmástól belebocsátkozott a vízbe. S bizony, mire rám talált, én alul összefogdostam egy 2 marok csigabigát. Azóta magam sem tudom miért, de nem nagyon kedvelem a fűszfákat. hogy aztán apám miként füröztötte meg a báránykákat egyedül, én abból annyit tudok, mint a csanádi püspök. Már zsengekoromban így leselkedett rám a bölcső és a korhány. Mind a kettő abban mesterkedett, hogy szép, nagy, kövér kutyatejek nőjenek rajtam mi hamarabb. Kár lett volna pedig. Így él ma is egy ember, aki tudja azt az útat, amelyiken mindnyájunknak haladni kellene. Hogy el ne felejtsem, úgy tudom, akkor már a 6. éven felé közeledtem, s talán éppen arra az alkalomra, a sors korán tudtomra adta, hogy asszonyfélivel ne kössön soha az ember. Az asszonyfélit Berek Esztinek hitták. 9 éves lehetett, és senki se tudta az árkot úgy átugrani, mint ő. Az apja szitakötőmester volt. Udvarunkon egész nyáron nyílott a virág. Jól emlékszek rá. Lejártunk a Kölesér medribe játszani. Egy utca szélességnyi meder lehetett ott a Kölesérnek, s nyáron, s kora ősszel csak a közepén folydogált a víz. A meder többi része kockákra és háromszögekre repedezve szomjú hozta a nagy esőket. Csodálatos legyek, kövér szúnyogok, tenérdek pillangók és szilvanagyságú csíborok tenyésztek ottan. A kertek alja is ott végződött, mind a két felől lompos bokrokkal, s a lompos bokrokon hilintáló csirkedögökkel, szomorúan csüngő rongyokkal és számkivetett szakajtó kosarakkal. Ami csak létezett piszok és szemét a kotlófészektől, a szétpukkant vászonkantáig, két utca népe mind odavetette ki a bokrok alá. Ó, micsoda kék gőzök bocsátkoztak fel onnan reggelenként a civilizált kisváros fölé. És micsoda illatok! S a kék gőzben legyek gyakorlatoztak, majd elszálltak a kispiac felé megtekinteni a mészárosok áruit. Szóval szép volt a Kölesér, na, akárhogy is vesszük. És ide járt le Berek Eszti is, hogy el ne felejtsem, szép kis lánygyerek volt ő, és gőgös és vad. Mindig nagy fattyúhad vette körül, ami engem fájdalmasan érintett. Tudnélik, én erősen elhatároztam, hogy Esztit feleségül veszem. Gondolom, a gyerek 6 között nem én voltam az egyetlen, aki ilyen szándékot rejtegetett magában. Sejtettem is ezt egyik másik gyerekről, de nem voltam rájuk féltékeny, mert mink laktunk a legközelebb Esztiékhez, s úgy gondoltam, hogy kit illene jobban másképpen ez a jog, mint engem. És egy nap ezt meg is mondtam neki. Álmos, füllött, augusztus végi délelőtt volt. Igazi, vakmeleg. Az eső még nem esett. Bárányfüröztés után ugyanis apám minket hazapakolt csóklaposról, őt más tájakra irányította a gazdája. És akkor idén már nem is költöztünk ki egy supához se. Ezt azért kell elmondanom, nehogy zavar keletkezzen vallomásaimban. Beszéltem már róla ugyanis, hogy a nyarat, mindig kinn, apám körül töltöttük el. Na de, folytatom tovább. Kint érdeltünk a Kölesér medriben. Nem voltunk csak ketten. Én, meg Eszti. S együtt nyúlkáltunk hónaig abba a kis agyakkútba, amit még eső előtt el akartunk készíteni. Rengeteg pillangó cikázott körülöttünk, egy-egy nagy dongó is eldurúzsolt a kertek felé. A fűszfák levelein tompa csillogás ragyogott. Eszti haja előre bomlott a nagy hajlongásban, s ez olyan jól állt neki. Őt odahaza mindig illatos szappannal mosdatták, s ez a belőle kiáradó szappan illat teljesen levett a lábamról. Megmondtam neki, mit akarok. Nem suttogva, nem akadozva, hanem a világ legtermészetesebb hangján. Mintha azt mondtam volna, hogy 2×2=4. Ezt is semmi különöset nem találta mondókámban. Csak annyit mondott, hogy csúnya vagyok, mint egy fosos fekete macska. De azért beleegyezett a házasságba. A kötőjébe Szilva volt. Addig nem mertem belőle kérni, de aztán azt is testvériesen megfeleztük. A jó, édes Szilvának csorgott a leve, mikor megharaptam. S ez a lé is, az eszti szappan illata, elhitették velem, hogy elérkeztem a tökéletes boldogsághoz. Szegény Ádám, itt akaratlanul is reá kell gondolnom. Ó, jaj! Ez a boldogság nem tartott sokáig. Eszti szeptember elején iskolába került, és teljesen kiesett a kezem ügyéből. Még ebbe belenyugodtam volna, hisz délutánonként így is lemehettünk mindig a köles érre. Azám, csak hogy Eszti az iskolában összeismerkedett valami Balog nevezetű fiúval, s utána többé velem nem foglalkozott. Ha le is mentünk a köles érre, azonnal ott volt az a Balog is. Minden Szilváját és minden almáját azután már vele osztotta meg Eszti. A kútat is, amit én ápoltam, őriztem, és mindig mélyebbre vájtam, együtt taposták be egy este fele. Néha-néha azért még megpróbáltam az utamat egyengetni Eszti felé, de olyankor Balog mindig bicskát vett elő, és ki akart hasítani. Eszti olyankor mindig nagyokat kacagott, és a falmíliámat koszosnak nevezte. Letörtem. Amennyire egy kisgyerek letörhet. Berek Esztiről hallottam később, mikor már régen bojtárkodtam, hogy nagylány korában szívesen osztogatta a Szilvát. Végül férjhez ment egy rézmíveshez. Ősszel aztán elköltöztünk a köles ér mellől másik árendás házba, Kajtorékhoz. Ott maradt az agyagos meder, a pillangók, a Szilva nagyságú csíborok, a kék ködök s az álmos füllett délután. Úgyhogy távolodtam tőlük az időben, mindig jobban és jobban elfelejtettem. Apámnak is másik gazdája került, beállott a közbülső tanyára juhász fazakosaikhoz. Onnan jött aztán kenyérért a hóviharban Szabó Károly, a téli bojtár, akit már említettem. Hogy rám zúduló emlékeim közül valami kis rendet tartsak, további vallomásaimat avval kezdem, hogy néhány szót szólok apámról is. Nem azért, mintha apámnak szüksége volna arra, hogy a világ tudomást szerezzen róla, hanem azért, mert én nekem van szükségem reá. Vele tudom csak megmagyarázni, hogy írás hajlamomat kitől örököltem. Szerintem is azok szerint, akik őt ismerték, tőle. Hogy milyen könyveket olvashatott, nem tudom. Mert ne úgy értsük, mintha apám írt volna, dehogy. Csak szerette a könyveket, az írást. Befelé élő, hallgatag, nagy ember volt. Az alatt a 10,5 év alatt, ameddig én ismertem, alig láttam 10-szer mosolyogni. Pedig bizonyosan neki is voltak hozzáillő vidám órái, de úgy gondolom csak belül. A csontjai között viharzott el minden bánat, minden öröm és minden indulat. Milyen volt azelőtt, amíg én nem ismertem, nem tudom. Milyennek láttam volna azután, mikor már jobban megismerhettem volna, azt se tudom. Mikor később már én is a pusztákon éltem, és találkoztam emberekkel, akik mindvégig ismerték őt, azt mondották, hogy olyan ember leszek, mint apám volt. Akkor abból a kategóriából, ahová mi tartóztunk, soha nem kerül ki olyan ember, aki majd haragudna rám. Hogy a könyvhöz, az írás szeretetihez mi vonzotta, arról sem tudok semmit. Anyámnak soha egy szót sem mondott erről. Talán a sok hajsza kergette a betűhöz, pihenni akart, vagy tán öröklött hajlamai kényszerítették rá. Honnan tudja megmondani? Valami okának mégis kellett lennie, mert az a világ, ahol élt, nem szerette és nem ismerte a könyveket. Tehát nem mondhatom, hogy másoktól látta és úgy szokta meg. Felelni csak ő tudott volna nekem, de erről én hamar lekéstem. Mondom, mielőtt én 11 évet betöltöttem volna, a bihari föld, amit hazámnak nevezhetek, betemette szegényt. Ha úgy, amennyire tudom, magam elé idézem alakját, amint áll a szélben, már csak libegő szűrét, nagy csizmáit, kalapját látom, de arcának rajzát soha. Az végképp elmosódott előlem a mulandóságba. Néha-néha még ma is erőltetem a képzeletemet, hogy visszahozzam őt azokból a ködökből, ahol a halottak élnek. Ám hiába, nem sikerül. Bizony, mifelénk, lenne mi világunkban súlyos az élet. Aki egyszer átásta magát rajta, nem kíván többé mutatkozni. Jó lenne az is, ha csak egy fényképe maradt volna. Ennyit az édesapámról, nem is tudok róla többet. De ha még tudnék, sem mondanám, miért üsse bele az orrát ez a rongyvilág olyan dolgokba, ami csak én rám tartozik, s nem reá. Nem igaz? Azonban, ha apámról már írtam, úgy tartom illőnek, anyámról is megemlékezzek. Ő még él. Már tudja, hogy nem vagyok a pusztákon. De azt is tudja, így is, úgy is, mindörökre kísérget a bizonytalanság. Az az ezer éves valami, ami a mi osztályunk sorsából el nem tűnik soha. Nem szokás ezt nálunk emlegetni, nem is kell. Tudjuk ezt mindnyájon, anélkül is. Hát lássam csak, mit írhatok róla. Ha mondjuk, úgy odaállana az úri világ asszonyai elé, azok bizonyosan elcsodálkoznának, hogy milyen törékeny, fekete kis parasztasszony. Ami igaz is, meghajlott már szegénykém. Pihennie kellene. Nem annyira az évek hajlították őt meg, hanem a folyton résen állása puszta létezésért. Hogy apám eltűnt a ködök mögé, neki magának kellett megállani sírok, fájdalmak és küzdelmek között. És soha meg nem hátrált. Én láttam őt hajnalba menni, este jönni. Láttam véresre mart kezeit, meggörbült hátát, amint hajlong a gőzben a mosó dézsák fölött. Láttam szekereken messzi majorokba indulni, birkát nyírni, kenyeret sütni. Láttam összeroppanva, láttam fogcsikorgatva. Hallgattam sokszor apró bánatos kis dalait, amint elsírtak a messziben, mint örökre eltűnő kicsi barna lepkék. 19 éves volt, mikor én megszülettem. Testi formámban őrá hasonlítok. S ha az írás hajlamot apámtól, akkor tőle meg az akaratot örököltem. Az akaratot és az emlékezést. Azt az emlékezést, ami szinte csak sejtelem, de azért mégis csalthatatlanul tapint le egészen a sírokig, és kihozza nekem onnan az eltemetett világ soha fel nem gyúlt forradalmát. Pár év óta hallom, hogy ezt a valamit atavisztikus emlékezésnek nevezik. Hát jó, nevezzék annak. Ha megvan én bennem ez a tulajdonság, az érdem minden esetre az édesanyámé, és nem az egri káptalané. Én nem azt akarom itt állítani, hogy egyedül csak az én anyámé volt ennyi küzdelem. Sok-sok más asszony is vergődött, és vergődik így ma is a mi fajtánkból. Oh, csak az a különbség, hogy az a más nem volt az én anyám. Egyelőre csak ennyit szegénykémről. Azok, akik többet akarnak tudni róla, jöjjenek arra felé, amerre mi megyünk. Küzdelmek és emlékezéseken át arra, amerre a szabadság útja vezet. Igaz, ez az út nagyon nehéz. De a mi talpunkat nem törheti fel már jobban a göröngy. Se a hátunk jobban meg nem görbülhet. Azok pedig, akik nem mernek ezen az úton járni, ne legyenek kíváncsiak mi ránk. Nekünk fekete lobogóink vannak, nincs mit veszítenünk, s nincs hely számunkra a csillagok alatt.